A gyűjtemény bemutató orgonakurzust kiegészítette egy kis orgonanéző kirándulás is. Ennek pontosan mi volt a célja?
Igen, ezen én már nem vettem részt, de tudok róla. Hát először is azt kell mondani, hogy ez a 2,5 napos tanfolyam, ez a kurzus beleilleszkedett az evangélikus egyház kántor továbbképző tanfolyamába, amely még a hétvégéig tart, és azzal összefogva hirdettük meg. Így többen is jelentkeztek szerencsére erre a hétre, akár csak az első felére a kurzusra, akár az egész hétre a kántor továbbképzőre, amely már az evangélikus kántorokat érinti csak. A tegnapi nap folyamán 3 orgonát látogattak meg, bocsánktéri katolikus templomban, az evangélikus templomban, majd művészetek palotájában lévő orgonát, és hát ez a tapasztalatszerzés miatt nagyon fontos, hogy hát kiki lásson lásson más hangszereket, esetleg kipróbálja, játszol rajta, hiszen egészen más élmény játszani, illetve hogy tapasztalatot szerezni, nem csak a saját hangszerét ismerni meg, vagy esetleg neki nincs is hangszere, vagy csak elektronikus hangszere van. Egy nagyon nagy élmény kipróbálni egy ekkora nagy orgonát, vagy Magyarország legkorszerűbb orgonáját a művészetek palotájában, de meg kell mondanom, ugyanilyen élmény volt a Fóti Kántor Képző Intézetben látni, hogy abban a Mandák villában, ami hát persze több szintes, és hát körülbelül 40-50 fő szállására alkalmas, 5 sípos orgona található, amely gyakorlásra használható, tehát egy viszonylag kis épületben 5 hangszert elhelyezni, és azon mindegyiket kipróbálni, és azon gyakorolni, egy nagyon nagy élmény annak a számára, akinek esetleg csak elektronikus megszólaltatású hangszere van, vagy csak harmoniumon kíséri a gyülekezeti éneket. Tehát én azt gondolom, hogy ez az orgonanéző kirándulásoknak az indoka és a fontossága.
Ha a református egyházzenei életre gondolunk, akkor természetesen elsősorban az istentiszteleti alkalmak jutnak eszünkbe, utána a különféle kórus koncertek, hangversenyek, de azért van itt református zenei fesztivál, református énekek CD-sorozatot, azt hiszem mindenki ismeri. Szóval tulajdonképpen mennyire gazdagodott az elmúlt években a református egyházzenei élet Magyarországon és a határainkon túl?
Azt lehet mondani, hogy hát az elmúlt 2 évtizedre visszatekintve, vagy akár csak az elmúlt évtizedre visszatekintve sokféle kezdeményezés, sokféle jó kezdeményezés indult, onnantól kezdve, hogy 18 éve, 1991-ben létrejött a Református Egyházzenészek munkaközössége, amely egy szervezetet, formát adott ennek a munkának, és próbálta országosan összegyűjteni, egy táborba gyűjteni, vagy egy munkaközösségbe gyűjteni az ezzel foglalkozókat, azokat, akik ebben tudnak is tenni, vagy akik szeretnének tenni. Aztán 10 éve indult, csak nem a református énekek hangverseny, de folyik közben a kántorképzés, tehát az ország egyes területein is számos jó kezdeményezés van. Ugye lassan 2 évtizede az, hogy az egyházzenei képzés elindult különböző szinteken, nem csak a Zeneakadémián, hanem más főiskolákon, középfokú oktatási intézményben, sőt, egyes esetekben zeneiskolákban is, református zeneiskolák is. Tehát ezzel csak azt akarom hangsúlyozni, hogy nem egyfajta központi dologról van szó, hanem sok kezdeményezésről, amit nekem, mint országos egyházzenei előadónak a feladatom az, hogy mindegyiket megpróbáljam segíteni, ahol szükséges, illetve ezeket a szálakat összekötni, valahogyan egy csokorba kötni, hogy ezek a különféle jó törekvések egy irányba mozdulva egymást erősítsék. Ide kapcsolható a felekezet közi együttműködés és az evangélikus vagy a katolikus egyházzenészekkel, hiszen ez a gyűjtemény is tanúsítja, hogy ez minden egyházba minden bizonnyal hasznos kotta lesz. Én úgy gondolom, hogy előttünk van még olyan munka, hogy ebben a folyamatban most az énekeskönyvünknek az átgondolása és az énekanyagunk, gyülekezeti énekanyagunk frissítése, megújítása is egy közvetlen cél, és nem utolsó sorban erre épülve, vagy ezzel együtt az istentiszteleti életünknek a átgondolása, megújítása a mi szempontunkból, ugye az egyházzene szempontjából elsősorban olyan vonatkozásban, hogy az ének, a gyülekezetének, a kórusének és az orgona muzsika hát a megfelelő helyét megkapja, vagy betölthesse az istentiszteletben. Ilyen irányban is újra kell gondolni, és példát kell adni egy istentiszteleti példatárral a gyülekezeteknek, a lelkészeknek, a kántoroknak és a gyülekezeti tagoknak. Erre már szintén ennek az anyaga már előkészületben van, hiszen az elmúlt két évtizednek a sok jó kezdeményezése, számos különleges istentisztelet, ünnepi istentiszteletnek a megvalósulása tapasztalatot, és mintát ad arra, hogy ezt az istentiszteleti példatárat immár az egész egyházunk számára össze lehessen állítani és publikálni, és ebben segítséget adni a gyülekezeteknek.
A 21. század olyan kérdéseket is felvet, mint például a könnyű zene szerepe az egyházi életben. Mondjuk itt az amerikai gyökerű kortárs keresztény zenére gondolok, amit a református fiatalok körében hát minimum ismert, és hát a kérdéseket fel is vető, hogy valójában az ifjúsági alkalmakon vagy azon kívül milyen helye lehet az ilyenfajta hangzásában a mai könnyű zenére, hasonlító zenére, tartalmában viszont keresztény tartalmú zenére. Egyáltalán felmerül az egyházzenészek körében ez a fajta kérdés, hogy mit kezdjenek ezzel az új jelenséggel?
Hát igen, természetesen ez most ebben az évben is ismert, nyár elején is egy lelkész egyházzenész értekezletnek témája volt. Időről időre internetes portálon is vita alakul ki róla, vagy a nyomtatott sajtóban, és természetesen én magam is foglalkozom vele, mindaz, aki gyülekezeti szolgálatot végez, és fiatalok között, gyerekek között mozog, vagy iskolában tanít, közvetlen tapasztalja ennek a kérdésnek a súlyát, és azt gondolom, hogy különösen Calvin születésének 500. évében erről érdemes el is gondolkodni. Én magam nemrégiben nyár elején tartottam egy előadást Calvin és a zene címen, és ott erre készülés kapcsán világosodott meg sok minden előttem, hogy a kérdései kicsit behatóbban, kicsit rendszerezőbben is foglalkoztam, és szeretném majd ezt rövid érthető cikkek formájában közé is tenni. Erre vonatkozólag csak az nagyon érdekes és megfontolandó szempont, most nem akarok semmiféle direktívát mondani, egyszerűen csak azt mondom, hogy Calvin úgy gondolta, vagy úgy vallotta, hogy az általános zenét, világi zenét, tehát a szórakoztató zenét és a templomban énekelt, gyülekezet éneket nem szabad összekeverni. És ezt most nem a szövegére értette, mert természetesen nem lehet összekeverni, hanem a zeneiségére értette. Ő azt mondta, hogy nagy különbséget kell tenni az asztali éneklés és a szórakozás és a szent gyülekezetben énekelt zsoltár éneklés között. És ez volt az én hitvallásom, vagy az én látásom szerint ez volt az indoka annak, hogy a gyülekezetben csak egy szólamba énekeltek, mert a többszólamú éneklés, a társas éneklés, a szórakoztató zenének volt a természetes közege. És ezt a természetes közeget nem akarta, vagy nem engedte, hogy ez a templomba bekerüljön. Holott ma a többszólamú éneklés az egy abszolút hagyományos műfaj, sőt inkább a templomhoz kötődik. Na itt kell jól értenünk Calvint, hogy ő nem azt mondta, hogy ne énekeljünk többszólamba a templomba, hanem a szórakoztató zenét ne vigyük be a templomba. Na most, hogyha ezt így fogalmazzuk meg, akkor ez igencsak fogós kérdés mai korunkban, hogy akkor most a populáris zenét, azt beengedhetjük-e az Isten tiszteletre, vagy az egyház életbe, vagy milyen szinten, vagy milyen alkalmakra. Nem akarom ezt megválaszolni, egyszerűen csak ezt a párhuzamot, ezen a párhuzamon kell elgondolkodni, és Calvint ebben is jól érteni.
Tehát ha jól értem, akkor a Calvini álláspont az valami olyasmi, hogy a szórakoztató zene és az egyházi muzsika az valami olyasmi, mint a otthon az én házam, és az Isten háza a templom.
Nem teljesen, hanem úgy gondolom, hogy zeneiségében ne legyen ugyanaz. Tehát ő úgy gondolta, hogy ne legyen ugyanaz az a zene, amire táncolunk, vagy amit szórakozásképpen, koncerten hallgatunk, és ne legyen ugyanaz a zene, tehát a kettő az különbözőn. De azt is lehet mondani, hogy attól még az ifjúsági zene vagy populári zene nincs kitiltva, azt gondolom, az egyházból, hiszen az egyházi gyülekezeti élet ma sokrétűbb, mint akár 100 évvel ezelőtt Magyarországon, vagy akár 500 évvel ezelőtt Calvin korában, vagy a reformáció korában. Hiszen vannak ifjúsági alkalmak, vannak pingpong bajnokságok, vagy családi napok a gyülekezetekben, ami azt lehet, ahol helye lehet a populáris zenének is. Én azt gondolom, hogy Calvin ezzel azt hangsúlyozta, hogy az liturgikus alkalmon, a liturgiában ott a úgymond szent komolyság az, ami illik, ami odavaló. Tehát a templomi istentisztelet az legyen más, mint egy családi nap, akkor is a gyülekezeti, mint egy ifjúsági nap, akkor is a gyülekezeti, de annak legyen egy szakrális része, legyen egy áhítatos része, egy istentiszteleti része, és annak legyen egy másfajta zeneisége, mint ami megkülönbözteti a kintet a benttől, a szentet a világitól. Holott persze a világban is megjelenik a szentség, meg ott sem élünk másképpen, és mégis az a szövegi kultúra, meg az a zeneiség is különbözzön egymástól, tehát legyen megkülönböztethető. Tehát ezzel azt mondtam, hogy nem azt mondtam, hogy a populáris zene az egyházi élet semmilyen területén nem fogadható el, hanem bizonyos területére nem illik, nem való.
Ezzel a gondolattal tulajdonképpen vissza is kanyarodtunk a beszélgetésünk legelejére, ahol ugye a művészet és az Isten tisztelet, illetve a művészet és az Isten szolgálatában álló művészet kérdésével indítottuk el azt a beszélgetést, ami ugye az önálló orgonaművek alkalmazásáról szólt.
Igen, valóban. És az, hogy hát ezt érezzük egyháziasnak, vagy ezt érezzük az Isten tisztelethez illőnek, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy csak a régit szeretjük, vagy csak a régit tartjuk jónak, hanem itt azon kell elgondolkodni a spiritualitás, tehát az Isten tisztelet spiritualitásáról, vagy lelkiségéről, ami más, mint egy biblia óra, vagy mint egy kötetlenebb gyülekezeti alkalomnak a lelkisége. És az, hogy ebbe a lelkiségben mi az, ami beleillik. Ez, amit úgy fogalmaztam az előbb, hogy szent komolyság. Ez nem komorságot jelent, hanem ebbe benne van valamiféle ünnepélyesség érzése. Az öröm is a komolyságnak a része egyébként. Tehát az Isten tiszteleten az örömnek is van helye. Annak az örömnek, ami a belső lelki örömnek a kisugárzása. És valahogy így is érdemes lenne átgondolni. Azt gondolom, hogy ez a könnyű zene és a komoly zene vitájában ezek a zenén túli megfontolások is segítséget nyújtanak.